Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Majtényi György történészt. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A közelmúltban megjelent könyvről, az Egy forint a krumplis lángos című könyvről beszélgetünk, de ehhez sietek hozzátenni a könyv alcímét is, és akkor a hallgatók rögtön fogják tudni, hogy miről is beszélgetünk a következő egy órában. Az alcíme a könyvnek úgy szól, hogy a Kádárkor társadalma, és talán mondhatjuk azt, hogy már kirajzolódik egyfajta könyvsorozat ebben a témakörben, hiszen korábban megjelent a Kávonal című kötet, ami a Rákosi korszak és a Kádár korszak elitjéről, párt elitjéről szólt, majd ezt követte a Vezércsel című kötet, ami Kádár János mindennapjait próbálta feltérképezni és közelebb hozni az olvasókhoz. Ugye szoktuk, vagy szokták mondani, hogy velünk élő történelem. Mondhatjuk azt, hogy velünk él a Kádár korszak? Velünk él a Kádár korszak is? Továbbra is?
Igen, mondhatjuk, hogy a könyv elején, az Egy forint a krumplis lángos elején idézzek olyan közvéleménykutatásokat, amelyek arról szólnak, hogy ma is nosztalgia van az emberekben, nosztalgia él az emberekben a Kádár korszak iránt, és hogy maga Kádár János is a legnagyobbra értékelt történelmi szereplők közé tartozik, és de a nosztalgia az nem csak az ő személyre vonatkozik, hanem az egész korszakra, és sok társadalmi jelenségre a korszakból, és a könyvben ennek is járok utána, hogy mik az okai ennek a nosztalgiának.
Ja, többször volt már a rendszerváltozás után is ilyesfajta közvéleménykutatás, ami Kádár János személyére és a Kádár korszakra vonatkozott, de hát éppen a napokban jött ki a legfrissebb közvéleménykutatás, a Závetsz Research közvéleménykutatás, és ebből is az derül ki, hogy a magyarok egy igen nagy hányada nosztalgiával gondol a Kádár korszakra. Itt éppen egy ilyen időintervallum volt meghatározva 40 évvel ezelőtt, tehát hogy a 40 évvel ezelőtti időszakra nagyon-nagyon sokan nosztalgiával gondolnak, úgymond, hogy akkor nagyon sok minden, vagy szinte minden jobb volt. Ez az erős nosztalgia a 60-as, 70-es évek után, ez azért valóban a Kádár korszak iránti nosztalgia, vagy azért benne van az, hogy a megkérdezettek éppen akkor voltak fiatalok, éppen akkor voltak szerelmesek, éppen akkor kezdték vagy tervezték az életüket, és hát akkor még minden szép volt. Ilyen jellegű nosztalgia is óhatatlanul belekeveredhet ebbe?
Igen, mindenképpen. Tehát a Kádár rendszer olyan sokáig fönnállt, tehát gyakorlatilag 56 után kialakuló rendszere, gyakorlatilag szinte rendszerváltásig létezett, tehát nagyon sok embernek meghatározta a tapasztalatait, és ezek a tapasztalatok sokszor jó és személyes tapasztalatok voltak, és nem a politikai rendszerhez kötődtek, hanem amiket említett az emberek fiatalságához, különféle élményeikhez. De hogy magát, hogyha a Kádár korszakot, mint ilyen történelmi jelenséget nézzük, akkor azt kell látni, hogy azért ez egy nagyon sokféle időszak, és hogy a magának a Kádár Jánosnak a megítélése is változott a rendszeren belül, tehát hogy nyilván más volt.
Ez volt 57-ben.
Igen, tehát 57-58-ban mint nyilván más volt az ő megítélése a megtorlások idején, akkor feltétlenül az, vagy szinte biztosan az egyik leggyűlöltebb embernek számít az országban, és más volt az 1963-as részleges amnesztia után, és más volt a 70-es, 80-as években az úgynevezett frizsider szocializmus vagy gulyás kommunizmus időszakában, ami egyfajta létbiztonságot is jelentett sok ember életében. És más volt a 80-as évek második felében, amikor már a 80-as évek közepét, amikor már érződött az infláció, bizonyos gazdasági válság jelenségek erők, mert vannak is korábbi közvéleménykutatások, amelyek azt mutatják, hogy föl Kádár Jánosnak is az elfogadottsága vagy támogatottsága is megrendült az emberek körében, vagy a közvélemény körében, másfél pedig a rendszernek is, és a rendszerváltás után pedig mindez múlt időbe került, és az egész korszaknak az a sajátsága, hogy gyakorlatilag a Kádár János egy időben hunyt el a rendszerváltással, és ezért gyakorlatilag a személye utána így átértékelődött, tehát a 89-90 után megjelentek olyan negatív jelenségek, amelyet az emberek automatikusan a rendszerváltás utáni korszakhoz kötöttek, holott ezek már felfedezhetőek voltak a Kádár korszakban is, és gyakorlatilag ezek a sok negatív jelenség, a tömeges munkanélküliség, a szegénységnek bizonyos formái a közvélemény tudatában a Kádár kor utáni, tehát a rendszerváltás utáni korszakhoz, tehát a demokrácia első időszakához kötöttek, és a létbiztonság pedig valamiképpen a Kádár korhoz.
Azért óhatatlanul lenyomataiban, örökségében, sok tekintetben itt van velünk a Kádár korszak, annak ellenére, hogy hát mind kevesebben élnek azok közül, akik felnőtt fejjel ezt a meglehetősen hosszú korszakot, ugye több mint 30 esztendőt megérték felnőtt fejjel. De azért örökségében nagyon sok minden itt maradt?
Igen, tehát arról is írok a könyvben, hogy milyen kontextusa volt ennek a rendszernek a kialakulásának, és mi az oka annak, hogy ilyen diktatórikus rendszer hosszú távon több évtizedig fölmaradhat, és ez mennyiben múlik magán a diktatúra természetén, tehát egy totalitárius rendszer hogyan szervezi meg önmagát, hogyha használja az erőszakszeletet, és mennyiben múlik azon, hogy az emberek miképpen fogadják el ennek a rendszernek a létét, mennyiben tartják azt megváltozhatatlannak, és a saját egyéni cselekedet vagy kollektív cselekedeteikkel hogyan járulnak hozzá a rendszer fönnmaradásához, hogyan maradnak közömbösek bizonyos jelenségekkel szemben, hogy hogyan veszítik el például a politikai aktivitásukat, vagy sok szempontból az autonóm cselekvés lehetősége hogyan vészel a rendszerben, és nyilván vannak olyan attitűdök, amelyek ezek közül még túlélhették a Kádár rendszert, és akár meghatározóak lehetnek napjaink társadalmában is, de ezek nyilván nem olyan attitűdök, amelyek kizárólag a Kádár korra jellemzőek, hanem nyilván a korábbi diktatórikus vagy autoriter rendszerekre is.
És hát azért talán érdemes itt megemlíteni a paternalizmust, vagy a paternalista politikát, ami azért hát végigvonult az elmúlt évtizedek magyarországi történelmén, hogy az atyai gondoskodást az államtól várjuk, az atyai gondoskodást akár Rákosi Mátyástól várjuk, vagy Kádár Jánostól. Ezek a rendszerek erőteljesen eleve alapoznak is erre, hogy az állampolgárok elvárják az államtól ezt a atyáskodó gondoskodást, ezt az attitűdet?
Igen, tehát, hogy ez nagyon leegyszerűsítve, ezt úgy lehet megfogalmazni, egyrészt egy diktatúra építkezik fölülről, tehát a hatalmon levők szándékából, abból, ahogy ők véghez viszik az akaratokat a társadalomban, ahogy használják az erőfölényüket, és másfél pedig alulról is, tehát ha az emberek elfogadják a mindennapikban a diktatúra létét, vagy akár azokat a kereteket, amelyeket az biztosít a számára, számukra, akkor valamilyen módon ők is építik alulról a diktatúrát, és persze nagyon sokféle magatartás van, nem mindent lehet ez alapján megítélni, de nagyon sok olyan konformista magatartás van, amely hozzájárulhat a diktatúra működéséhez a hétköznapokban. A könyvben nagyon sokan egyéni panaszt, beadványt idézek, amelyek a korabeli hétköznapi embereknek a mindennapi gondjairól szóltak, és hogy hogyan kerestek megoldást a gondjaikra. És
hát nagyon sokszor írtak Kádár Jánosnak, ami persze aztán a Kádár titkársághoz került, nem személyesen Kádár Jánoshoz, de a legtöbbjük azért, ahogy a könyvből is kiderül, valamilyen elintézési formát nyert, vagy legalábbis valamilyen válaszformát kapott az illető.
Igen, tehát a könyvben arról írok, hogy kialakult a diktatúrának egy ilyen üzemszerű működés, hogy a Rákosi korban úgy nézett ki, hogy minden ilyen elintézett ügy az úgy jelent meg gyakorlatilag, mint Rákosi Mátyás, a pártfőtitkárának a személyes kegye, hogy ő elintézte. A Kádár korszakban még az emberek és az első titkár közé ilyen intézmények kerültek, tehát voltak olyan intézmények, amelyekhez lehetett fordulni az ügyes bajos dolgok. Volt ilyen praktikus oka is, hogy minden levél Kádár személyesen nem is foglalkozhatott volna, de egyetem is törekedett, hogy ezek a panaszok eljussanak hozzá. Ezeket a Kádár titkárság elküldte a különféle, tehát iktatta és tovább küldte a különféle illetékes szervezeteknek, helyi tanácsoknak, különféle helyi pártbizottságoknak, vagy akár vállalatoknak az egyéni panaszos ügyeket, és azok valamilyen módon válaszoltak is rá, válaszolni kellett, hogyha a Kádár titkárságtól kaptak egy levelet, viszonylag szoros határidő. És az emberek ugyan Kádár Jánoshoz fordultak, de az elutasító választ azt megélhették úgy is, hogy ez nem az ő személyes hibája, vagy nem abból következik, hogy nem akar segíteni nekik, hogyha egy hivatal pedig valamilyen módon érvényesítette, vagy valamilyen hivatalán valamilyen módon érvényt tudtak szerezni a jogaiknak, akkor azt, amik valamilyen módon a diktatúrában is léteztek, akkor azt betudhatták Kádár János személyes kegyének is. Tehát, hogy volt ebben az üzemszerű működésben valamilyen racionalitás, ami szolgálta rendszer fönnmaradását, és volt bizonyos szakmaiság benne. Tehát ezek a hivatalok azért oda figyeltek a saját működési szabályok, és azokat betartsák.
Azért óhatatlanul az egy sajátságos helyzet, vagy egy rendszerbeli működési helyzet, hogy állampolgárok százai, mert ugye nagyjából 100, vagy akár több száz levél érkezett naponta Kádár János titkárságára. Ügyes-bajos dolgaikkal Kádár Jánoshoz, a pártfőtitkárhoz fordulnak, ha alacsonynak érzik a nyugdíjukat, ha nincs bekötve a gáz, vagy éppen be akarják kötni a gázt, de nem tudja a közmű fejlesztési hozzájárulást kifizetni az illető. Ez is egy sajátságos
helyzet. Abszolút mutatja a rendszernek a természetét, hogy minden megoldást az emberek azért végső soron a rendszer első számú képviselőjétől vártak.
Írja a könyvben, talán éppen a bevezetőben, hogy közelmúltunk történelmét, sőt jelenünket sem lehet megérteni, ha nem ismerjük a Kádár János nevével filmjelzett évtizedeket. Ugye utaltunk már arra, hogy ez több mint 30 év, 32, 33 évet ölel föl ez a korszak. Megvan már a kellő rálátásunk erre a korszakra, mert itt ugye, ahogy említette is, nagyon sok személyes feljegyzésből, levelekből, levelezésekből dolgozik a könyv, vagy például újságcikkekből, egyebekből, de a történészi rálátás megvan már erre a korszakra? Eltelt annyi idő, hogy a történészek úgymond objektíven láthassák ezt a korszakot?
Hát ez egy messzevezető kérdés a történész objektivitással. Tehát, hogy nyilván a történész objektivitásra törekszik, ami azt jelenti, hogy minden...
Másképp kérdezem, hogy mennyire egységes a narratíva a történészek körében, mondjuk a Kádár korszak vonatkozásában?
Hát akkor ugye a legegyszerűbb válasz erre a kérdésre az, hogy nem egységes. Tehát, hogy nagyon sokféle történész álláspont van, és a történészek álláspontja is nyilván függ a részben a személyes tapasztalataiktól, akár a rendszer politikai megítélését, hogy miképp viszonyulnak ahhoz. Tehát, hogy ez természetes is, hogy minden történelmi korszakban...
Lehetnek még személyes érintettségek, vagy személyes emlékek? Tehát, hogy még nem vagyunk eléggé messzire Kádár korszaktól?
Igen, tehát hogy ma abszolút, tehát hogy ez még egy velünk elő történet, ami nem jelenti azt, hogy ettől függetlenül nem lehet történelemzéseket írni róla, de nyilván itt sokkal élőbbek a személyes emlékek, vagy a személyes viszonyulások a korszakhoz, vagy akár az első titkár személyhez is.
Ebben a mostani könyvben ez ugye inkább egy korrajz és társadalom rajz, ahogy említettük, levelek, feljegyzések sokaságára épül vagy épít a könyv, de azért az érdekes lehet, hogy vajon mennyire jól kutatható ez az időszak, mennyire hozzáférhetők egyébként dokumentumok, iratok, mert a korábbi könyvében, most gondolok itt elsősorban a K-vonal című könyvre, ami ugye a párt elit életmódját tárta fel, hát ott azért kutakodni kellett, gondolom, olyan iratok között is, amelyekhez talán nem olyan könnyű a hozzáférés. Szóval egyáltalán mennyire kutatható ez a korszak?
Hát ugye abszolút kutatható, tehát a történészeknek rendelkezésre állnak a források, hogy a történész dolga, hogy mit válogat ki belőle, és itt ebben a könyvben arra törekedtem, hogy egyrészt minél érdekesebb, és egyénibb képeket is megmutassak a Kádár korszak mindennapjából, másfelől pedig arra, hogy a hétköznapi emberek hangja is megszólaljon a könyvben, tehát hogy ne csak azt tudjuk meg, hogy milyen politikai bizottsági határozatok születtek, hogyan változott a pártvezetésnek a személy összetétele, hanem az egyének a saját mindennapjaikban hogyan küzdöttek a diktatúra valóságával, vagy hogyan küzdöttek a saját személyes és családi céljaikért, és egyáltalán alulnézetből hogyan nézett ki a Kádár korszaknak a világ, és nagyon sok olyan történet van, ami erről szól. Olyan történeteket próbáltam kiválogatni, amelyek megelemezni, amelyek a legérdekesebbnek tűntek számomra. Például van egy levelez, aki nagyon hosszasan levelezett Kádár János. Igen. Orosházi környéki tanyavilágban élt, és hát ugyanabban az évben született, mint az első titkár, 1912-ben, és ez egy ilyen személyes kapcsolatot épített ki az ő lelkében a Kádár János, és ő is azt gondolta, hogy valamilyen módon az első titkár meg tudja oldani az ő problémáit. Neki a fő problémája az volt, hogy nem kapott nyugdíjat, ami rámutat egy társadalmi problémára, hogy a nyugdíjrendszer sokáig nem volt megoldott, és amikor próbálták ezt megoldani, akkor is akik egyéni gazdálkodók voltak, tehát nem lépték be a szövetkezetbe, gyakorlatilag nem kaptak nyugdíjat, és a Csépár sokáig próbálta rávenni a Kádár Jánost, hogy a leveleiben hosszú leveleket írt nekem, amiket persze nem kapott meg, hogy segítsen neki, de volt, amikor így elszakadt nála a cérne, és írt neki, hogy az milyen dolog már, hogy mind a ketten 60 évesek, és a Kádár János nyilván magas nyugdíjat fog kapni, ő pedig nem kap semmit, és azért ez is egy olyan hétköznapi bátorság, hogy mutatja az emberek végül is a saját mindennapjékban azért általában az ő saját céljaikhoz igazodtak, és hát is volt, hogy a 19. század költői soraival is uzent a Kádárnak, hogy most már tényleg kéne tenni valamit az ő nyugdíja ügyében.
Hát ugye ő volt a korszak Tiborca, hogy igen, a könyvben is apostrofálja.
Igen, és ő maga is Tiborcként jellemezte saját magát, és ezért mutatja az ő történet, és milyen távolság volt itt az ilyen alsóbb társadalmi csoportok tagjai meg a pártvezetés között. Noha például Kádár János magát egy népegyszerű fiának mutatta, meg hát maga a rendszer is, az volt az ideológia alap, hogy a munkásosztály hatalmát képviselő, volt egy ilyen korabeli vicc is, hogy a konyak a munkásosztály italat csak képviselő útján fogyasztja. És hát erre sok ilyen személyes példa van, ezért mekkora távolság volt a korban is az úgynevezett elit, meg az alsóbb osztályok tagjai között.
Ugye Kádár korszakról beszélünk, ahogy beszélünk mondjuk Horthy korszakról, meg Rákosi korszakról, de vajon a Kádár korszak története, vagy történelme az azonos, vagy mennyire azonos Kádár János élettörténetével, még ha, ahogy már ugye történt erre utalás, az ő életpályája, vagy élettörténete, az talán szimbolikusan is éppen a rendszerváltáskor ért véget.
Igen. Tehát, hogy hát ezzel kapcsolatban azt lehet mondani, hogy természetesen a Kádár János nagyon sok szempontból meghatározta a akkori magyar rendszernek az arculatát, de mégis az a rendszer, ami kiépült Magyarországon, és annak a mindennapi működés az egy ilyen kollektív társadalmi cselekedet vagy gyakorlat révén jött létre, tehát, hogy mindenki hozzátett a mindennapiban ahhoz, ami kiépült, és nyilván abban, ami történt, nyilván a vezetőknek van a legnagyobb felelősségük, illetve a legnagyobb szerepük, de nem lehet azt mondani, hogy magát a Kádár rendszer csak Kádár János cselekedeté vagy döntései formálták volna, például amikor az eredményekről beszélnek, hogy a ilyen második gazdaság megjelenése, vagy az ilyen korlátozott magánvállalkozások, amögött meg lehet mutatni azokat az egyéni törekvéseket, és az emberek ugyan akartak boldogulni, hogyan alapítottak háztáji gazdaságot, vagy ilyen végén MK-kat, tehát hogyan próbálták érvényesíteni a saját érdekeiket, hogy mindent meg lehet mutatni az egyének és a nagyobb társadalmi csoportok szempontjából is. És nyilván az a kép, ami Kádár Jánosról kialakult a közvéleményben, az részben az ő magatartásának a függvénye volt, és részben annak is, hogy a társadalom akarta őt látni a rendszer fönnállásának időszakában. Tehát, hogy az a kép, ami egy ilyen elfogadható vezetővé formálta őt, az a vele szembeni elvárásokból is következett, konkrétan abból a felismerésből, hogy az emberek azt látták, hogy ez a rendszer 56-os forradalom elbukása vagy leverése után hosszú távon fönn fog maradni, és valamilyen formában el kellett fogadni a létezését, és ez a tény, hogy sokan elfogadták a rendszer létezését, ez is formálta a Kádár Jánosról alkotott képet.
Utalt arra, vagy beszéltünk arról, hogy nagyon jól elkülöníthető időszakok vannak ezben a három évtizedben, tehát azért egész más a 1956 utáni időszak, mint mondjuk a 60-as, 70-es évek, de hogyha megpróbáljuk a Kádár korszak, vagy a Kádár rendszer egészét tekinteni, akkor ez mennyiben volt akár gyökeresen más, vagy gyökeresen más volt-e, mint a Rákosi korszak, mert alapvető struktúráját tekintve, ha megnézzük, nem sok különbség volt, ugyanúgy fennmaradt az egypártrendszer, az ideológiai alapvetés, a tervgazdálkodás, tehát azért sok tekintetben volt egy folytonosság a Rákosi rendszerrel.
Igen, tehát hogy egy társadalmi szempontból általában van folytonosság a különböző politikai rendszerek között, de ezek nem is tekinthetők különféle politikai rendszereknek, tehát mind a Rákosi, mind a Kádár korszak politika történeti és társadalmi történeti szempontból is totalitárius rendszerként írható le. Tehát a totalitárius rendszer lényege tehát egyrészt, hogy a társadalomban a különféle ilyen elnyomó szervezeteknek a teljes kiépülése, másfél ennek van egy olyan kontextusa is, ami részben a magánszféra ellenőrzését is jelenti, vagy részben ellenőrzését, és ennek van egy olyan társadalmi kontextus is, amire a Hannah Arendt mutatott rá a legjobban, hogy minden totalitárius rendszer működésének van egy társadalmi kontextusa, és ez a kontextus az úgymond a tömegtársadalomnak a kiépülése, ami azt jelenti, hogy az emberek és a nagyobb társadalmi csoportok nem képesek kollektív cselekvésre, hogy elvész a kollektív cselekvésnek a lehetősége, és az egyéni és családi törekvések inkább az ilyen magánérdekekre irányulnak, és gyakorlatilag a társadalmi szolidaritás szálai szétszakadnak, és az emberek elfelejtenek, vagy nem képesek kollektívan és autonóman fölépni a saját érdekükért.
Az egyik fejezetnek talán éppen az élén van egy idézet, egy napló részlet Kornis Mihálytól. Ez úgy szól, hogy a kádárizmus nem akart világforradalmat, már tudta, hogy olyan nincs, nem akart egyenlőséget sem, tudta, hogy az megvalósíthatatlan, hát akkor mit akart? Nem akart az égvilágon semmit. Tényleg?
Hát ez egy nagyon találó megfogalmazás Kornis Mihályt, és arról is szó van, hogy a kezdetben ugye mit ígért a kommunista rendszer, vagy szocialista rendszer az embereknek, azt ígérte, hogy távlati célként megvalósítja az egyenlőséget, tehát egy olyan társadalmat, ahol az emberek általában jobban fognak élni, és a korábbi vagyoni különbségek azok megszűnnek, vagy legalábbis mérséklődnek, és hogyha a Rákosi kornak el megnézzük ezeket a hivatalos ilyen ideológiai megnyilatkozásokat, akkor ilyen nagyon távlati célok sejlenek föl, amelyeket az embereket nem igazán tudták rendszer szolgálatába állítani, úgymond, vagy legalábbis megfogni. És a kádári korszakban a hruscsovi hatásra is megjelent egy ilyen közelebbi jövőkép, ami már arról szólt, hogy az embereknek mit kell ígérni ahhoz, hogy a saját életükben el tudják fogadni a szocializmus létét, és nyilván nem ilyen nagy távlati célokról volt szó, társadalmi egyenlőségről, igazságosságról, hanem egy olyan rendszerről, amely valamilyen fejlődés visz végbe, és ez a fejlődés az a társadalom többségének kedvez, például tudnak Orion TV-t, variabútort, vagy nyaralót, vagy autót vásárolni, és valamilyen módon egy ilyen élhetőbb rendszer és kialakulásáról, és egy szebb, közelebbi jövő ígéretét hordozta.
Moltényi György történész a vendégünk ma itt az arénában, akivel az Egy forint a krumplis lángos a Kádárkor társadalma című közelmúltban megjelent kötetről beszélgetünk. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd.